Hogyan inspirálhatják egymást a vezetők, illetve hogyan támogathatják egymást az üzletéletben a vezetőnők, és persze a férfiakat se rekesszük ki ebből, mert sokszor férfiak és nők együtt tudnak valami jót alkotni, erről is beszélgetünk ma. Vendégem a stúdióban Porkoláb Gyöngyi, a WomenExt Egyesület elnöke, a WomenExt üzleti klub vezetője. Gyöngyi, örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntök minden hallgatót, vagy azokat, akik követnek bennünket.
Azt olvastam rólad, hogy több mint 20 éve fogalmazódott meg benned először az a gondolat, hogy sokat lehetne és kellene is tenni, hogy a vállalkozónőket helyzetbe lehessen hozni. Miért volt, vagy miért fontos számodra, hogy egy ilyen nőket segítő vállalkozó közösséget létrehozzál?
Ugye, amit említettél, hogy 20 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem az ötlet, az pontosan nem is 20, hanem 23. A 23-as szám az nekem valamiért egy ilyen kedvenc számom, ugye nem csak azért, mert most 2023-at írunk, már azért ebben az évben is történtek érdekes dolgok, meg történnek még sajnos, ami érinti azért a mindennapjainkat. Egy 23 évvel ezelőtt valóban találkoztam két olyan amerikai hölggyel, akik civil szervezeti formában segítik az Egyesült Államok nyugati partvonalán élő és dolgozó vállalkozó nőket. És akkor, 23 évvel ezelőtt, ugye csak helyezzük el magunkat, meg Magyarországot, meg a gazdasági környezetet, meg egyáltalán az európai és világviszony rendszereit.
2000-es évek elején.
Bizony. Tehát egészen más volt nagyon-nagyon sok minden. Sok olyan probléma, ami ma Európában a folyamatokat és az itt élő emberek életét, vállalkozások életét nagyban befolyásolja. Szóval nagyon nehéz visszamenni, de hát gyakorlatilag az már egy gyermeknek a felnőtti válásának a kora. Szóval én akkor találkoztam velük, itt voltak Magyarországon, meghívtuk őket egy közös gondolkodásra, és Debrecenben, illetve Budapesten szerveztünk, ha jól emlékszem, olyan 18-20 vállalkozó hölgynek egy képzést, és hát ez egy újszerű dolog volt akkor egyáltalán ilyen workshop formájában képzést szervezni. Nagyon nehéz volt összeszedni ezeket a hölgyeket, hogy akkor kiminősült vállalkozónak, kiminősült volt-e olyan egyáltalán, hogy női vállalkozó vagy családi vállalkozás. Effektív nem volt ilyen adatbázis, tehát arra emlékszem, hogy nehéz volt összeszedegetni egyáltalán a résztvevőket. És most, amikor megfogalmazódott nyilván annak az ötlete, hogy egy üzleti klubot indítsunk el Debrecenben, látva azt a gazdasági fejlődést, ami most ott zajlik, a fejlődést mindenféle tekintetben értem, tehát, hogy egy olyan folyamat zajlik, ami kapcsán a meglévő vállalkozásoknak is muszáj változtatniuk, vagy adaptálódniuk, illetve hát az ideérkező vállalkozások vezetői, női vezetői is keresik valahogy a helyüket, meg a kapcsolódásokat.
Tehát, ha jól értem, akkor igen, egy nagyon nagy gap volt, a nulláról kellett építkezni.
Van.
Most viszont ugye már sok hasonló szervezet létrejött az elmúlt 20-23 évben, de hogyan látod, hogy hol tartunk most ezen az úton? Tehát, hogy dolog, gondolom, vagy feladat van még?
Hát azért próbáltam érzékeltetni ezt a különbséget, hogy 23 év távlatában azért érdekes folyamatok zajlottak, és mindig a szükségletek mentén kell szerintem akár változtatást is létrehozni, vagy új dolgokat elindítani. Ugye regionálisan Debrecenben ez nagyon nagy, akár lehet azt mondani, hogy ordító hiányként mutatkozott, és az elmúlt 3 hónapban való ténykedésünk is azt mutatja, hogy amikor a havi rendezvényeken 15-18 fő megjelenik, hogy ő egyéni mentorálás formájában szeretne segítséget kapni, akkor ez egyértelműen látszik. Szóval ami a lényeg volt, hogy akkor bennem nem fogalmazódott meg az, hogy ennek lehetne helye vagy szerepe. Ma viszont a nők szerepvállalása, valahogy a férfiak, a férfi vezetők, női vezetőkhöz való viszonyulása is nagyon sokat változott. Ugye ebben folyamatos párbeszéd talán az, vagy téma, hogy ki az erősebb ebben, és akkor most munkaerőpiacon ki miben jó. Ezt szerintem még jó sokáig fogjuk egymás között is megvitatni. Mindenképp szükséges szerintem egy olyan platform, ahol találkozhatnak ezek a hölgyek, és párbeszédet folytathatnak, de hogy visszatérve a kérdés, vidéken nem nagyon van önálló női vállalkozói közösség, ebben szerintem mi unikálisak vagyunk, és mi azt is tűztük ki célul, hogy azt az áramlást, ami megfigyelhető volt, hogy ha vidéken egy vállalkozó hölgy, akár multicég élén, vagy kisvállalkozás, vagy KKV szektorban dolgozó, szeretett volna egy ilyen közösségnek a tagja lenni, vagy egyszerűen csak inspirálódni, akkor mindig a fővárosba kellett, hogy jöjjön, mert itt találta meg ezeket a közösségeket. És igen, vidéken ez az erő ugyanúgy ott van.
Ezt akartam kérdezni, hogy hol vannak esetleg az elakadások, de akkor a networking az egyik ilyen.
egyértelműen a networking, amikor valami elakadás van a vállalkozásában, akár a növekedés apropóján, akár új piacszerzés, vagy egyszerűen csak finanszírozás kérdésében, akkor nagyon jó egymással ezt megkonzultálni. Volt még egy koncepcionális kérdés, amin mi az induláskor egyébként vitatkoztunk, hogy nagyon sok olyan üzleti klubot láttunk, és dr. Piero Ganita, akivel én együtt szervezem ezt az üzleti klubot, számos ilyen üzleti klubnak, női üzleti klubnak a tagja, ahol azt látta ő, hogy csak úgymond női témák kerülnek platformra. Tehát ezek a soft témák. És mi azt szeretnénk, hogy a Women's Üzleti Klub rendezvényein a férfiak gondolatai épp annyira megjelenjenek, szakembereket keresünk véleményalkotásként, de nyilván ebben a női vállalkozókat szeretnénk segíteni. Tehát egyrésztről a trend megfordítása lenne a célunk, és törekszünk is arra, hogy a fővárosból és az ország különböző pontjairól hívjunk el szakembereket, illetve vállalkozókat, illetve a másik pedig az, hogy nem csak úgymond csak nőket érintő soft témákat, az is lesz mindig, de foglalkozunk finanszírozás kérdésével, foglalkozunk az ESG problémájával, szóval egy sor olyan dologgal, amiben szerintem ami közös. Aktuális. Igen, és közös a probléma nő és férfi vállalkozók számára egyaránt.
Igen, én még fölírtam magamnak, hogy sztereotípiák, mert hogy te is egy picit utaltál erre, hogy ki az erősebb, ki miben jobb, de vannak azok a sztereotípiák, amiket már nagyon itt lenne az ideje, hogy leromboljunk vagy lebontsunk, hogy mik azok, amik maszkulinabb ágazatok, mik azok, amiben a nők jók lehetnek, vagy nem. Hogy gondolkozol erre?
Az, hogy nagyon sok olyan vállalkozást látunk mi is már most a klubon belül, itt az agrárágazatot tekintve, építőipar tekintve, ahol női csúcsvezetők vannak. Tehát az agrárágazatban számos olyan családi vállalkozást látunk ott a régióban, ahol tényleg 100 millió forint feletti éves bevételű cégek vannak, vagy még nagyobb cégek vannak, amelyeket nők vezetnek. Hallunk olyan történeteket is valóban, ahol például, és ez egy komoly kérdés és feladat még szerintem, hogy a családi vállalkozáson belül hogyan tudják átadni az idősebb családtagok és csúcsvezetők mondjuk családon belül, vagy hogy mi történik ezekkel a vállalkozásokkal. Szóval ott például volt egy ilyen konkrét, például fémipari vállalat élére került a lánygyermek, aki egy vagy két évig, azt hiszem úgy mesélte, nem akarta a saját nevét aláírni, hanem mindig az édesapja nevét írta alá, együtt volt még az ügyvezetés, tehát nem történt meg a teljes átadás, mert azt érzékelt, hogy ezen a piacon egész egyszerűen nem fogadják őt el nőként. És akkor ott volt egy váltás benne, de hogy
fel
ezek
kellett nőni a feladathoz, hogy el is higgye, hogy
így van,
olyan súlyat tudja képviselni, ha jól értem.
Így van, és például egy-egy ilyen szituációban ez nagyon sok erőt adhat olyanoknak, akik esetleg ugyanezzel a dilemával küzdenek, vagy hasonló problémával.
Tehát a jó példák bemutatása szintén nagyon
igen,
fontos.
Igen, én azt szoktam mondani, hogy mi recepteket próbálunk kínálni ezeken az alkalmakkor, és az, hogy ki hogyan fűszerezi tovább, mit visz haza belőle, az rajta múlik, és akkor abban mindenki főzhet tovább. De talán ez lenne a cél, hogy lássunk különböző olyan történeteket, minden ember mögött szerintem van egy olyan történet, amely izgalmas lehet.
Akkor beszéljünk egyébként a te történetedről is, hogyha már ezt felvetetted, ugye viszonylag kisebb környezetből, tehát vidékről, Nyíregyházáról indultál, külkereskedelmi főiskola, és biztos, hogy neked is voltak, vagy legalábbis, ahogy olvastam, voltak olyan pillanatok vagy pontok, amikor elbizonytalanodtál, és utána felépítetted magad. Ez mennyire volt tudatos ez az építkezés, míg eljutottál oda, ahol most vagy?
Igen, valahogy ma már ilyen komoly erőforrásnak élem meg azt, hogy én egy vidéki lány vagyok, akit a magyar tanár el akart tántorítani a külkereskedelmi főiskoláról, mert amikor
hogy
kiderült...
Hogy neked úgyse sikerül?
Így van, amikor kiderült, és el kellett mondani, annyira emlékszem, hogy egyesével felállított mindannyiunkat, hogy akkor ki hova megy tovább tanulni. Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy ott megszégyenítve néhányunkat, vagy legalábbis olyan kommentet fűzve, amiről ő azt gondolta, hogy akkor most oda mondja a magáit, miközben egy fantasztikus magyar tanár volt, tehát én magyar faktos voltam, és talán ezért is tette azt, amit tett, és akkor ő azt mondta, hogy téged oda úgyse fognak fel. Venni. Minek akarsz te a fővárosba menni, más dolgod lenne.
Hogyan reagáltál erre?
Hát csendben maradtam.
De jött egy ilyen csak azért is?
Persze. Én akkor csendben maradtam, az anyukám mindig azt tanította, hogy csak nyugi, tehát hogy nem kell rögtön reagálni, bár bennem van azért egy ilyen vérmérséklet, hogy néha szeretem rögtön lereagálni dolgokat, de akkor emlékszem, hogy olyan nagy csend volt bennem. Nem is értettem. Valóban 13-szoros volt akkor a külkereskedelmi főiskolára a felvétel is, ugye ez a 88-ról beszélünk, amíg pont egy évvel a rendszerváltozás előtt egészen más világ volt, ugye itt a csoporttársaim aztán olyanok lettek, akik külföldön a szüleik külképviseleti munkája során voltak kint, és úgy beszélték a nyelveket, hogy folyékonyan.
De téged is a nyelvek érdekeltek.
A nyelvek érdekeltek,
most
igen.
Angol, német, igen. Francia és olasz most már.
Igen, és tulajdonképpen engem is a német tanárom motivált abban, hogy a nyelvekkel lehet valamit kezdeni. Ma már talán ez alapvetés, de megint azt mondom, hogy jó néhány évtizeddel ezelőtt azért ez nem volt mindig így, és akkor valóban volt bennem egy ilyen, hogy csak azért is, és ezzel lökött tovább. Aztán ez valahogy felhajtó erőként talán a mai napig ott van, hogy tényleg, ha becsuknának, vagy becsuknak előttem egy ablakot, akkor mindig találok vagy egy másik ablakot, vagy egy ajtót. Mert ez mindenkiben nagyon egyéni.
Igen, ez a csak azért is egyébként a döntések meghozatalában, tehát a későbbi érvényesülésben is segített? Ezt úgy
azért
hitted magaddal?
Nem minden áron, tehát az ember életében kell, hogy legyen egyfajta tudatosság, de az, hogy az intuitív énünk erre hallgassunk néha, az is nagyon, nagyon fontos. Tehát, hogy én tudom, hogy mit szeretnék, ott van a cél, érzem, hogy meg is tudom fogalmazni, és én abban elindulok, és valaki mondjuk beszól egy ilyet, akkor tényleg azt mondom, hogy csak azért is. De nagyon sokszor azért mérlegelem, és meghallgatom azokat, akik valamilyen véleményen vannak, és nem tudom, én szeretem pozitívan látni sokszor a dolgokat, és egyéb más munkáimból adódóan is azért azt látom, hogy a veszteségből lehet sokszor a legjobban építkezni.
Igen, és azt is olvastam rólad, hogy sokszor haladtál az árral, és az ár ellen is. Itt mire gondoltál?
Például arra, amikor 25 évvel ezelőtt egy nőkből álló egyesületet indítottunk el, pont azzal a céllal, hogy kulturális vagy egyéb társadalmi folyamatokra felhívjuk a figyelmet, és rengeteg kezdeményezés láttatja ma már magát, ami intézményesült formában ott van, és akkor bizony sokan mondták, hogy ez hülyesség, ennek nincs semmi létjogosultsága, és akkor tényleg azt éreztem, hogy valamiféle árral megyünk szembe. És ez a bizonyos 23 évvel ezelőtti két amerikai vállalkozó hölgyel való találkozás is ilyen volt. És az bizonyította az élet, hogy érdemes volt ezt ápolni, ezt a kapcsolatot. Ők a mai napig működnek, tehát milyen érdekes az élet, hogy most megkapok választ arra, hogy néha érdemes ilyen türelmesen türelmetlenkedni. Tehát én kivártam azt, amikor jött az a lehetőség, hogy akkor ebbe úgy vágjunk bele, hogy tényleg legyen létjogosultsága is, és ne csak azért csináljuk, mert láttunk valami jó dolgot.
És hogyha visszatekintünk még, akkor azért tegyük ki azt is az asztalra, hogy közösségeket, fesztiválokat és brendeket szerveztél, építettél. Mit élveztél ezekben a feladatokban, vagy ez mit adott neked?
Egy vállalkozást én is elkezdtem építgetni, amiben nyilván az a fajta, én úgy szoktam mondani, hogy egyfajta kulturális mediátori szerep az, amit én látok, illetve produkciós vezetőként dolgozom, különböző kulturális produkciókat hozok létre, vagy hozunk létre közösen a művészekkel, aztán képzéseket szervezünk, és ennek kapcsán nyilván az adott piac szükségleteit elégítjük ki. Amit leginkább élvez ebben az ember, az lehet, hogy a teremtés, vagy az, hogy létrehozni valamit, amivel tudsz szolgálni, vagy adni valamit a piacnak. És ez tényleg így van, ha egy színházi produkciót hozunk létre, akkor ez legyen olyan, amivel én tudok adni a közönségnek, a nézőknek, az embereknek, hogy elgondolkodjanak, és a mindennapjaikban ezt tovább vigyék. Ha egy képzést csinálunk, mondjuk amit nagyon, nagyon szeretünk, és az egyik a legkeresettebb képzés, ez a veszteség alapú motivációs képzésünk, amelyet itt a COVID időszakában pedagógusoknak, oktatási intézményvezetőknek is tudtunk szerencsés módon nyújtani, illetve hát a vállalkozó szférában is szerintem ez egy nagyon komoly erőforrás lehet, hogy az ott dolgozók motivációját hogyan találják meg, és ilyenkor mi mindig egy kicsit lemegyünk mélyre.
Igen, mennyire keresed a kihívásokat?
Én nem keresem a kihívásokat, szembe jönnek velem. Igen, talán pont Polcelem mondta, hogy a célt az nem keresnünk kell, hanem szembe jön velünk, vagy valami ilyesmi volt. Tehát, hogy én azt látom, hogyha az ember önazonos, és megtalálja azt, hogy mit szeret csinálni, miben jó, arra szükség van-e valóban a piacon, meg még abból tud-e vállalkozást építeni, akkor előbb-utóbb is nyitott, meg kellően alkalmazkodó, tehát különösen most ezen a piacon kellően reziliens, akkor ez biztos, hogy előbb-utóbb jön szembe vele az, amire szüksége van, csak azt ott meg kell látni.
Igen, és mondtad, hogy mindenki mögött ott van egy történet, és hogy elindultunk, hogy akkor a te történeted milyen vagy, honnan jöttél, hogyan építkeztél, hogyha sikereid vannak, vagy hogyha kudarcot élsz meg, akkor azt hogyan kezeled?
Van egy arányszabály nálam, hogyha bármi siker van, akkor azt a csapattal szó szerint megünnepeljük, tehát elmegyünk vagy közösen enni, vagy kimozdulunk. A jutalmazás az
és meg
ott
kell
van.
Állni, ha jól
így
értem.
Van. Ez azt is jelenti.
De meg kell állni, és észre kell venni, hogy ez most sikerült.
Pontosan. Igen.
Akár megveregetni a saját vagy a társai vállát, igen. A csapat vállát az embernek, és a kudarcok.
Meg hát értékelni is szól, és hogy abban benne van egy ilyen kettős dolog, hogy tényleg mindig utána érdemes azt mondani, hogy mi volt jó, és mi mentén változtassunk. A kudarcok pedig szerintem nagyon fontosak. Én azt gondolom, hogy sokszor többet adnak, mint a sikerek az ember életéhez. A sikert sem könnyű megélni. Tehát ha valami jól sikerül, hogy akkor magasra tesszük a mércét, és akkor tényleg akarok-e még több lenni, még jobb, vagy pedig értékelem, és ez egy vállalkozásnál is látszik, hogy a piacon van-e ebben több. Ha pedig valami nem sikerül, vagy olyan kudarcként éli meg az ember, abból sokkal-sokkal többet lehet tanulni. És abba a tükörbe szinte mindenkinek érdemes belenézni.
Még nem fáj is néha.
Pontosan, nem könnyű, és mondom, kivetítve vállalkozásokra, hogyha valami nagyobb veszteség éri, akkor is ott van mindig valami újnak a lehetősége. Ja, most itt ezt de lehet, hogy akkor az üzleti klubról később beszélgettünk, de nagyon érdekes már azokkal a vendégeinkkel, akik az első Women Next Akadémián részt vettek beszélgetni, hogy a COVID időszaka nagyon-nagyon sok vállalkozásnak olyan új utat mutatott. Tehát a bezárások kapcsán egész egyszerűen át tudták formálni, akár a portfóliójukat sokkal célzottabban tudják kiszolgálni a piaci igényeket, és ezek is rendkívül jó receptek most. Tehát most 2023-ban ülünk itt, de a mögöttünk
már
lévő,
a vége felé.
Bizony, a vége felé, és hogy az elmúlt 3 évben annyi minden történt, hogy ha most leülne valaki és végig gondolná, akkor talán el se hitte volna 2020 elején, hogy ő képes lesz ilyen változásokat meglépni.
Hát egy biztos, hogy a pandémia az arra megtanított, hogy a tükörbe bele kell nézni, hogy újra kell tervezni, és hát ugye folyamatosan halljuk, hogy egy állandóan változó gazdasági környezetben, egy digitalizálódó, folyamatosan fejlődő piacon kell a vállalkozásoknak megállni a helyüket, tehát hogy itt nem lehet megállni, hanem folyamatosan változni kell.
Fejlődni.
Lehet, hogy
fejlődni, hogy megtalálja mindenki azt a képességet, hogy igenis mondom, ez az alkalmazkodás, tehát ez a reziliencia egy új fogalom lett, ezt megint 5 évvel ezelőtt nem használtuk. Ma ugye ez azt jelenti, hogy hogyan tudunk egy tehetetlen helyzetbe, vagy amikor nem tudjuk befolyásolni a folyamatokat, ahhoz is alkalmazkodni, úgyhogy ne egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben érezze magát az ember, vagy tehetetlen helyzetben, hanem ott lépni kell. Kell tudni alkalmazkodni, mert ez nem önmagában egy adaptálási vagy adaptálódási képesség. És hát ugye a kreativitás az megint ott van, ami olyan értelemben is fontos, hogy most itt a mesterséges intelligencia az teljesen átalakítja a munkaerőpiacot, teljesen átalakítja azokat a szektorokat, ahol például humán foglalkoztatás van, a szolgáltatások mikéntjét, szóval annyi mindenben kell egy kicsit ezt a kreatív gondolkodást, amit tanítanak vezetőknek is, és vállalati struktúrában is alkalmazzák, hogy ez segíthet.
Szerintem folytassuk innen, mert te is említetted, hogy nagyon sok esettel találkoztok a klub, illetve az egyesület kapcsán, tehát beszéljünk erről részletesebben is, egy kis szünetet tartunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést Porkoláb Gyöngyivel, a Women Next Egyesület elnökével, a Women Next üzleti klub vezetőjével.